Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiatokat a mai Isten tisztelet alkalmával. És szeretnék veletek együtt gondolkodni a biztonság kérdéséről. Mit jelent számunkra a biztonság? Van-e valós és hamis biztonság? Mi a kettő között a különbség? Kinek mit jelent a biztonság? A személyes biztonságról van-e szó? Közbiztonságról van-e szó? Gazdasági biztonságról van-e szó? Egzisztenciális biztonságról van-e szó? Az online térben úgynevezett kiberbiztonságról van-e szó? Vagy filozófiai értelemben véve, miért vagyunk rá, és miért vágyunk a biztonságra, és milyen árat fizetünk érte? Úgy gondolom, hogy valóban zsigeri kérdés az ember számára a biztonságérzet, nem? A kisgyermek is, amikor megszületik, ugye, régen úgy volt, hogy elvették az anyától, becsomagolták, ugye, és akkor tejával itották, meg ilyesmik voltak. És fokozatosan rájöttek arra, hogy hát a gyermeknek az a legjobb, hogyha az anyja mellkasára teszik, mert ugye, ahogy kijön az édesanyjából, az neki a legtermészetesebb az édesanyja szívdobogása, ugye? Mert ugye egész idő alatt azt hallotta. Mennyire változik az ember elgondolása, ugye, a biztonságról. Szóval a biztonság ilyen külső megnyilvánulásain túl egyre inkább az emberiség is rádöbben arra, hogy van egy nagyon fontos belső biztonságérzetre szüksége az embernek. Igen, fontos, hogy a saját személyemet biztonságba érezzem. Fontos az, hogy ki tudjak menni az utcára, és ugye ne féljek attól, ugye a közbiztonság is meglegyen. Fontos az, hogy legyen hol élnem, legyen miben ruházkodnom, ugye legyen mit az asztalra tenni, mivel ellátni a családot. Fontos az is, hogy milyen az egzisztenciális helyzetem, hogy milyen a munkaköröm, milyen a munkahelyi környezetem. Fontos az, hogy biztonságosan tudjam használni a rendelkezésemre álló mindenfajta eszközt. Ugye, ha veszünk egy gépet, valamilyet, ahhoz is van útbaigazítás, hogy hogyan tudjuk biztonságosan használni. Most vajon mikor van az ember biztonságban? Ugye hajlamos az ember arra, hogy becsapja saját magát. Mert ugye a félelem az is valahol hozzátartozik az emberhez. És a félelem ellensúlyaként vágyik az ember arra, hogy ne kelljen félnie. Stabil kapcsolatokat próbál építeni az ember, ugye? Próbálja saját magát körbe venni olyan dolgokkal, amelyek valóban ezt a biztonságérzetet megadják neki. Hogy elfogadják őt. Ugye azt szoktunk, az elfogadás. A kiszámíthatóság a viselkedésben. Hogy nem fognak bántani. Meg a nem vagyok egyedül tudat. Nem vagyok kiszolgáltatva. A kiszámíthatóság és a kontrollérzet, ugye, hogy felügyelet alatt tudom tartani azokat a dolgokat, amelyekkel kapcsolatban vagyok. Ezt tudjuk, hogy mi várható. Saját életünk irányítását úgy érezzük, hogy, hogy a kezünkben van, a környezetünk nem változik, nem változik meg kaotikusan, kiszámítható a környezetünk. Anyagi és fizikai stabilitásban, biztos megélhetésben, otthoni nyugalomban, egészségben és biztos segítség lehetőségében baj esetén. Az önbizalom terén is nagyon fontos a belső erő érzete is az emberben. Nem tudom, hogy van-e nekünk ilyen tapasztalatunk. Én emlékszem, hogy 30-as éveimben, amikor jártam, akkor én teljesen mértékben meg voltam győződve, hogy a jéghátán is megélek. Mert mindent megtettem annak érdekében, amit én úgy gondoltam, hogy helyes megtenni. Aztán hál' Istennek a Jóisten segítségével ez megváltozott. De az ember bízik ezekben a dolgokban. Hisz a jó megoldás képességében, hogy képes megtalálni a jó megoldást, hogy a tapasztalatok, amiket szerzett az életben, a múlt nehézségeinek a leküzdésében, hogy az is már egy tartalék alap az életében, amire alapozhat. A saját adottságaikban is bízik, a rálátásában, a lehetőségeiben, hogyha vannak olyanok. Az érzelmi biztonság is nagyon fontos az ember számára, mert ha érzelmileg biztonságban érzi magát az ember, akkor nehezebben zsarolható meg, ugye? Nem kell szerepet játszani, nehezebben félemlíthető meg. Nem fenyegetheti elutasítás és megszégyenítés. De ami a legfontosabb, hogy szabad hibázni. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem hatalmas felfedezés volt, amikor én rájöttem arra, hogy az Isten, ő nem egy perfekcionista lény, amelyik elvárja az embertől azt, hogy onnantól kezdve, hogy szóba állt vele, hogy a lehető legtökéletesebben csinálja mindent, amit emberileg mi tökéletesnek gondolunk, hanem hogy a Bibliában bele van, az Isten bekalkulálta a hiba lehetőségét, és nem biztatja az embert a hibázásra. De arra biztatja, hogy ha hibáztál, akkor gyere hozzám, és én segítek neked újra kezdeni. És tulajdonképpen szabad hibázni. Mert az ellenség milyen Isten képet állít elénk? Egy haragvó, büntető, kérlelhetetlen Istent. Az Ószövetségben, és egy mindent elnéző Isten képet az Új Szövetségben. Ott nem csak azt hiteti el tulajdonképpen az emberekkel, hogy bármit megtehetnek, és bárhogyan élhetik az életüket, hogyha megvallják a Krisztust, akkor már teljes mértékben jó helyen vannak és jó úton járnak, mert innentől kezdve bármit tesznek, biztosított számukra az üdvösség. Ugye ezek ilyen hamis biztonságérzetek, ugye? De érdekes módon, hogy az ember nem csak ilyen csapdákba esett bele, meg az ellenség által felállított csapdákba esett bele, ami kívül állnak rajta az emberen, hanem az ember saját magának is építhet hamis biztonságot. Annak tűnik, de nem az. Nagyon veszélyes, mert csak benyomás, önámítás, a megszokásban való bizakodás, az illúzió, amit elképzel magának az ember, nem akarunk szembenézni a kockázatokkal. Bízunk a rutinszerű helyzetekben. Túlzottan bízunk egyes embereken vagy rendszerekben. vágyunk a nyugalomra, és ezt a nyugalmat, hogyha kívül nem találjuk, akkor belsőleg próbáljuk magunknak ezt valamilyen formában felidézni. Biztos találkoztatok olyannal, különösen a gyerekeknél figyelhető meg, de felnőtteknél is, de a gyerekeknél leginkább, hogyha valami kritikus helyzetbe kerülnek, akkor találnak maguknak valamilyen pótcselekvést ahhoz, hogy ne kelljen megélni azt a szörnyűséget, mondjuk, amit megélt. Van abban gyerek, amelyik nem beszél, bezárkózik, nem hajlandó kommunikálni. Más formákban is megnyilvánulhat ez, de ez mindenképpen menekülés. Ez egy hamis biztonságérzet. Megteremt magának az ember, meg például van olyan, hogy amnézia. A felnőtt embereknél is van, hogy valami szörnyűségének a szemlélője volt, és egyszerűen a szervezet úgy védekezik, hogy kitörli annak az emlékét, legalábbis egy bizonyos időre. De ez egy stressz helyzet által előidézett, egy külső behatás által előidézett dolog. De létezik olyan is, amikor az ember saját maga próbál elmenekülni egy olyan romantikus köd mögé, egy fantázia világba, és elhiteti magával, hogy amit ő elképzel, az a valóságban is meg fog valósulni. És általában ez akkor szokott megtörténni, amikor a valóságban hiányol valamit az ember, akkor inkább elmenekül egy ilyen vágyálomszerű állapotban. Ezt úgy hívják, hogy pszichológiai önvédelem. Csak hosszú távon ez egy nagyon rossz dolog, mert visszaüt, mert az ember becsapja saját magát. Ha nem veszük észre időben a problémát, rosszul döntünk, későn reagálunk, nagyobb a sérülés, veszteség, csalódás esélye. Egy nagyon szép hasonlatot olvastam, hogy olyan, mint egy repedezett híd, ami távolról biztonságosnak és épnek látszik. Nézzük meg a Bibliában, hogy gondolkodjunk közösen. Szerintetek a Bibliában melyik üzenet, vagy melyik ige, hely beszél a legnagyobb önbecsapásról? Jelenések könyvében. A harmadik fejezetet nyissuk meg. És olvasok el a 17. Ja nem a 17-től, hanem a 14. verstől. A laodiceai beli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdagá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a ti mezítelenségednek rótsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, ime az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az én szómat, meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ugye ez a legnagyobb önámítás, amibe belekerülhet nem simán a világi ember, hanem az Isten követő ember is. Hogy hamis biztonságérzetet táplál az ő szívében, ilyen vagy olyan okkal, és most nem kimondottan erről szeretnék beszélni, csak hogy még a hívő ember, arra szeretném felhívni a figyelmünket, hogy még a hívő ember sem védett attól, hogy egy hamis biztonságérzetet felneveljen az ő lelkében. Nézzünk bele, a megoldás is ebben van, majd visszatérünk rá. Nézzük bele Bírák könyvébe. Bírák könyve 8. fejezetét nyissuk meg. És a 11. verset olvassuk el. És felment Gedeon a sátorban lakó útján keletre Nóbáttól és Jogbehától, és szétverte a tábort, pedig a tábor biztonságban érezte magát. Beszél a Biblia ilyesmiről. Hogy vannak olyan népek és vannak olyan emberek, amelyek úgy gondolják, hogy ők biztonságban vannak. Nézzük meg a Zsoltárok könyvében a 78. fejezetet. A 78. Zsoltárnak olvassuk el az 53. versét. Ugye itt van a bal kezem. Zsoltár, 53. verse. És vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborítá a tenger. Ugye ez egy másik fajta biztonság. Ugye? Vezette őket, és ellenségeit elborította a tenger. De itt az egyiptomi kivonulásról szól ez a Zsoltár. Ugye mi a különbség a kettő között? Ugye Gedeont az Isten vezette, és Gedeont győzelemre vezette, mert ő az Istenben bízott. Akik a táborban laktak, azok meg bíztak abban, magukban, meg azokban az eszközökben, amelyek rendelkezésükre álltak, és nem figyeltek oda. És az Isten Gedeon kezébe adta. Itt ebben a Zsoltárban pedig hatalmas veszélyben van Isten népe, üldözik az egyiptomiak, és milyen megtapasztalást ad nekik. Azt lehet mondani, hogy nekik hatalmas biztonságérzetük volt? Nem. Mert nagyon rettegtek, nagyon féltek, nagyon bizonytalanok voltak. Mózesben is csak annyiban bíztak, hogy látták az Isten csodáit, ami a Mózes közbenjárása kapcsán történtek az egyiptomiakkal, de abszolút nem volt. Még Mózesbe se volt bizalmuk. Az Isten valamilyen módon fel tudta erősíteni azt, hogy mégiscsak elinduljanak, mert hatalmas csodákat tett. De azt mondja, hogy vezette, mégis engedelmeskedtek. Nem bíztak, de mégis engedelmeskedtek. A lelkükben valahol munkálkodott az a vágy, a szabadulás utáni vágy. És ebbe az Isten bele tudott kapaszkodni. Ugye milyen csodálatos? Hogy az Isten mikor ad az embernek biztonságérzetet? Nem csak érzetet, hanem biztonságot. Ténylegesen biztosítja nekik azt a biztonságot. Amikor a szívében megvan, a biztonság utáni vágy, de az Isten által biztosított biztonság utáni vágy. Nem az önmagában való bízás alapján. Akkor tudja az Isten valójában megoltalmazni. Ugyanakkor a 73. Zsoltárban pedig nézzük meg, megint csak egy hamis biztonságérzet. Ugye itt ez a Zsoltár pont arról beszél, hogy a gonoszok milyen jól vannak, és az igazak mennyire szenvednek emiatt, és az igazaknak meg mennyit kell szenvedniük. A 12. verset olvassuk el. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Ugye, aki magában bízik, aki e világ dolgait teszi meg a világ eszközeit használja a biztonságának a biztosítására, az úgymond emberileg teljes mértékben megdönthetetlen abban, hogy ő mindent jól csinál. És milyen csodálatos, hogy a Zsoltár végén azért egészen más a kifutása, most nem fogunk ezzel foglalkozni, csak a 25. verstől olvasom, hogy a Zsoltáros miután szörnyülködik azon, hogy milyen biztonságban érzik magukat a gonoszok, azt mondja, hogy a 22. versben, hogy akkor, amikor így gondolkodtam, balgatag és tudatlan voltam én. Okszalan állat voltam te irántad. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Mit mond itt? Mire jön rá itt a Zsoltáros? Nem azt mondja, hogy te mindenkor velem vagy, azt majd később fogja mondani. De most, amikor ráébredtem arra, hogy milyen balgaság tulajdonképpen az emberi dolgokban bízni, és hogy mennyire tiszavirági életű tulajdonképpen ez a biztonság, azt mondja, hogy balgatag és tudatlan voltam, oktalan állat voltam te irántad, és most már mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Hogy én úgy döntöttem, hogy veled vagyok, mert nálad keresem a biztonságot. És én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. És ne gondoljuk el, hogy az Isten rángatja az embert, ugye? Az Isten tartja a kezét, és az embernek fogni kell az Isten kezét. Akkor tudja vezetni. Akkor tudja az Isten is megfogni az ember kezét. Az Isten nem rángatja. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. A 24. versbe olvashatjuk. Ki csodán van az egekben, 25. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozok is testem és szívem, szívemnek kősziklája is az én örökségem te vagy. Ó Isten, mindörökké. Szóval rádobben az ember a zsoltárosra, és kifejezi ezt csodálatos dicséretben, hogy mindaz, ami emberileg biztonságosnak, jónak látszik, az nagyon rövid idejű, és tulajdonképpen az önpusztításhoz vezet, de az egyedüli biztos út, az Istenbe való kapaszkodás, és valóban az ő tanácsa szerinti élet. Nyissuk meg Jobb könyvét, ez is egy csodálatos ige, Jobb könyve, az ugye a zsoltárok előtt van. 24. fejezet. Huszonharmadik verset nézzük meg. De megtámogatja erejével a hatalmasokat, fel kell az, pedig nem bízott már az élethez. Szerintem. Bocsánat. Rosszat írtam. A 24. Biztonságot ad néki, hogy támaszkodjék, de szemei vigyáznak azoknak útjaira. Ugye biztonságot ad neki, hogy támaszkodjék, de szemei vigyáznak azoknak útjaira. Magasra emelkednek, egy kevés idő és már nincsenek, alásüllyednek, mint akárki, és elenyésznek, és levágatatnak, mint a búzakalász. Itt látjuk, hogy az Isten megadja az esélyt még a gonoszoknak is, még a tévegőknek is, és magasra emelkedhetnek, de eltűnhetnek. Tudjuk, hogy ezek a szavak, ezek Jobbhoz voltak intézve, és Jobbra ez nem volt igaz, de elvileg ez igaz. Elvileg ez igaz. Csak Jobbra nem voltak igazak. Hogy az Isten eltűri a gonoszságot valameddig, de a szemei figyelik. És nem engedik, hogy az igazat elnyelje. Az utolsó időkre nézve hallottam nemrégiben egy igehirdetést egy amerikai lelkésztől, aki azt pont ezekről a dolgokról beszélt, és azt mondta, hogy hogyan készülünk az utolsó időkre. Fegyvereket gyűjtünk. Bunkereket építünk. Mellesleg vannak az adventisták között, akik bunkereket építenek. Igen, sajnos. Amerikában legalábbis. Vagy kiköltözünk valahova az erdő közepére, telerakjuk a pincéket élelmiszerrel, hogy valahogy puskákat veszünk, és most valahogy hát túl kell érni azt az időszakot, amikor az üldözések jönnek. Hogyan készülünk? Hogyan készülünk erre az időszakra? Olyan csodálatos, hogy ugyanabban a Zsoltárok könyvében megvan rá a válasz, hogy igazából mi a megoldás. Hogy lehet azt a biztonságérzetet megtalálni. Olvassuk el a 20. zsoltárt. Az egy rövid zsoltár. Dávid zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazon meg téged a Jákob istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk, teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. És most jön a mi igénk, ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt, hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Ugye milyen csodálatos ez, hogy azt mondja, hogy szekerekben, lovakban bíznak. Mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Hányszor találkozunk a Bibliában jégeső formájában, ugye? Az Isten szabadításával. Nem csak a jelenések könyvében, hanem az Ószövetségben is volt ilyen. Vagy ének által, ugye, az Isten megszabadítja. Mi az Istenünknek nevéről emlékezünk meg. És a 9. versben nagyon sűrítve láthatjuk tulajdonképpen a lényeget. Azt mondja, azok meghanyatlanak és elesnek. Mi is elesünk, csak ezt nem írja. Miből következtethetünk arra? Mi pedig felkelünk és megállunk. Nem csak azok esnek el, mi is eleshetünk, de mi felkelünk és megállunk. Az Isten segítségével és az Istennek erejével. Ugyanitt a Zsoltárokban olvashatjuk a 127. Zsoltárban. Ugye az is egy nagyon rövid Salamonnak egy Zsoltára. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áll eleget. Ez azt mondhatnánk, hát akkor nem kell semmit csinálni. Akkor csak aludjunk, és az Isten majd mindent megold helyettünk. Boldog ember, aki az Úrban veti maga bizodalmát. Azt mondja, itt nagyon pontosan fogalmaz Salamon. Mert ugye ő rengeteget épített. Annyit, amennyit Salamon épített, hát nem tudom, talán Nabukodonozor épített. Mert ugye Nabukodonozornak is ugye az építkezés volt az elgondolása. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak annak építői. Nagyon bölcsen megállapította, hogy lehetnek hatalmas emberi erőfeszítések, és nagyon jó dolgokat, jó, emberileg nagyon jó dolgokat is tehet az ember, de hiába dolgoznak annak építői, hogyha az Isten nincs ott velük, hogyha nem az Isten művét építi. Ugye Salamonról tudjuk, hogy elkövette az összes, túllépte azokat a határokat, amelyet még Mózes a búcsúzásakor meghatározott, hogyha lesz király, akkor, hogy mi az, amit nem kell, nem szabad neki megtennie. Mindent átlépett. És ezért mondja azt, ha az Úr nem építi a házát, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell, hogy legyen őriző. Ez nem, kell, nem jelenti azt, hogy nem kell, hogy legyen építő. Ez nem jelenti azt, hogy az emberileg szükséges dolgokat ne tegyük meg. csak a biztonságérzetünk ne önmagunkra alapozódjon, vagy rendszerre alapozódjon, vagy egy másik emberre alapozódjon. A biztonságérzetünk csak az Istenben gyökerezhet meg, és az se legyen egy hamis biztonságérzet, mint a laodiceaiaknak. Mert a laodiceaiak, ők ugye Isten népe. Ne olyan legyen, mint a laodiceaiaknak, hogy már mindent ismernek az Istenről, már mindent tudnak, és együtt járnak az Istennel. Ne olyan legyen, mint a farizeusoknak volt, hanem az engedelmesség, az alázat, az odafigyelés, az Istennek való odaszánás, vezérelje igazából. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában áll eleget. Emlékeztek arra a történetre, Illés hollói? Az esti történetekből Vankó Zsuzsa. Vankó Zsuzsának az esti történeteiből. Ugye egy családnak, ez Oszi bácsékkal történt meg. A családnak elfogyott minden élelme. Az apa nem volt otthon, sok gyerek volt. És imádkozott az anyuka, úgy feküdtek le aludni, hogy az Isten gondoskodik. És hogy az Isten rendelhet hollókat, mint ahogy Illés esetében rendelte. Lefeküdtek aludni. Semmi kilátásuk nem volt arra, hogy egyáltalán egy szelet kenyér is megjelenik a másik napon. Lefeküdtek aludni, és egyszer csak szekérdobogást, szekérzörgést hallottak az udvaron. Kiment az anyukkal, megnézte. És nem adventista adomány jött, hanem egy református lelkész, nem tudom, ott a harmadik vagy negyedik faluból, azt mondja, olyan erőt, nagyon sok adományt kaptak, és olyan erős késztetést érzett arra, hogy ide jöjjön, soha életükben nem találkoztak. Ezért jött, mert az Isten indította az ő lelkét arra, hogy, és egy egész szekér élelmet, meg mindenféle mást hozott nekik, úgyhogy addig, amíg visszajött az apuka, bőségesen, és az apuka is megérkezett egy rövid időn belül, de valóban megvalósult az életükben az, hogy az Isten elrendelte a megoldást, mert hittel rábízták magukat. Szerelmesének álmában áldeg eleget. Mert éjszaka jöttük, már lefeküdtek aludni. És valóban akkor jött meg a megoldás. Mire bíztat ez bennünket? Mire figyelmeztet? Ne ringassuk magunkat hamis biztonságban. Ne gondoljuk azt, hogy velünk nem történhet meg. Ne gondoljuk azt, hogy okosabbak vagyunk azoknál, akik akár hatalmon vannak, akár befolyásuk van rá, vagy akár netán függünk azoktól. Ne gondolkodjunk Ludas Matyi módjára, hogy túljárunk az eszén. Az Istennél nem ez a megoldás, hogy furfangos megoldásokat adjon az embernek, pedig ez nem csak Jákobnál volt, nem csak Jákobra volt ez jellemző. Ez is benne van a vérünkben. Hogyha nem látjuk a kézzel fogható megoldást, akkor ügyeskedünk, akkor próbáljuk kikerülni az Isten igéjét, félremagyarázni, ahelyett, hogy alávetnénk magunkat neki. Az Isten az igazi megoldást akkor adja, ahogy tanultuk most a szombatiskolán, hogyha teljes mértékben engedelmeskedünk az ő igéjének, és valóságként éljük meg az ő ígéreteit, és kérjük azoknak az ígéreteknek a megvalósulását. Ézsaiás 54:17. ez egy csodálatos ige. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztat. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Ez az egyedüli biztonság. Ez az egyedüli biztonság. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztat. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Ennek ellent mondhatnánk azáltal, hogy hát igen, igen, csodálatos szava, de hát hányan meghaltak. És valóban az Isten és a fegyver célt ért. Mert megsemmisültek, megölték őket. Pál apostol is milyen csodálatosan végezte a szolgálatát, milyen engedelmes volt. És a végén mégiscsak megölték őt. És szinte mindegyik apostol nem természetes halállal halt meg. Hát van egy olyan elképzelés, hogy lehet, hogy János mégiscsak, ahogy túlélte az olajos fazekat, meg sok minden mást, hogy lehetséges, hogy János természetes halállal halt meg. De mi az Isten számára, az Isten szemszögéből mi az igazi cél? Nem vehetik el az örök életedet. Nem kényszeríthetik rád a bűnt, hogyha te saját magad nem egyezel bele. Az Isten mindenhova elkísér, hogyha az ő útján jársz. És nem engedi, hogy olyan helyzetbe kerülj, amire nem vagy felkészülve. Nem csak abban nyilvánul meg az ő oltalma, hogy valami kritikus helyzetben, valami csoda folytán megmenekülsz, hanem az, hogy egyáltalán nem fog megtörténni veled valami. Az is az Isten oltalma lehet. Nem mindenkivel történik meg olyan csoda, mint Ráhábbal, hogy leomlik a Jerikó fala, és ugye ő ott a családjával, az a rész az megmarad. És örök időkre bizonyságul. Erre is van egy rövid kis történet. Ez egyik ember Istennel való szerzett tapasztalatokról beszélt, hogy tudom, és mentek ott a hágon keresztül, hóvihar volt, jöttek a farkasok, és dicsőség az Úrnak, megmenekültünk, azért hazakerültünk. És kérdezi a másikat is, te neked nincsen Istenre szerzett tapasztalatod? Nem volt hóvihar, nem jöttek a farkasok, és épségen hazaértünk. Szóval az Istenbe vetett bizalom, az Istenbe elrejtettség, ugye ahogy a Biblia beszél erről, a kősziklába, ami bezár a kősziklába, amit ugye ez most jutott eszembe. Ez a fajta biztonság semmivel sem, semmilyen emberi fondorlattal, semmilyen emberi teljesítménnyel nem helyettesíthető. Az emberi épületek, az emberek által felépített épületek, amik olyan biztonságosra voltak építve, összedőlnek, tűz által pusztulnak el, földrengés által. Az emberi gőg letöretik, és az ember nem akar tanulni ebből. Újból és újból megpróbálja, újból és újból bizonyítani akarja azt, hogy ő bezeg Isten nélkül is biztonságot tud teremteni a saját maga számára. Majd ellenőrzi, majd odafigyel, majd bizottságokat hoz létre, még nem tudom, mindenféléket. És nem gondol arra, hogy hatalmasságokkal van szembe. Mennyei hatalmasságokkal van szembe. És nem tud túljárni az eszén a sátánnak. Ezért bizakodjunk, drága testvéreink, az Úrban, ne szekerekben, ne lovakban, ne emberi eszközökben, hanem az Istenben, és valóban adja meg nekünk azt a fajta józanságot, ami által akkor, amikor majd kiáltja a világ, a Tesszalonikai levél szerint, a békesség és biztonságot, hogy tudjuk, hogy akkor jön el a vég. Hogy amit az emberi társadalom békességnek és biztonságnak mond, az Isten szemében az a legutolsó mozzanat a történelem lezárulása előtt. Adjon nekünk békességet és biztonságot a lelkünkben az Úr, az ő szeretete és az ő ígérete szerint. Nem úgy, ahogy a világ adja, hanem úgy, ahogy Jézus Krisztus adja. Amen.